Az egyik szobából jövés-menés zaja hallatszott. Nem kísérnél? Kérdezte a doktor a papot, és magával vitte a halottas szobába. A földszinten széles folyósó futott végig az épület hosszán, amelyről egy sor ajtó nyílt. Megré valami susmorgást hallott. Ahogy mondták is neki, Saint Fiers gróf és az intéző a könyvtár szobában tartózkodtak. Be akart menni hozzájuk, de eltévesztett az ajtót, és a szalonban találta magát. A könyvtárba vezető ajtó azonban nyitva volt. Egy aranykeretes tükörben meg is pillantotta a fiatalembert, ott üldögélt, lesújtott arccal az íróasztal egyik sarkán, és az intézőt, aki kurta lábán ott feszített előtte. Meg kellett volna értenie, hogy semmi értelme sincs erőltetni a dolgot, mondta neki Gauthier. Mit gondol? 40 000 frank? Kivel beszéltem telefonon? Természetesen Jean úrral. Persze, át sem adta anyámnak az üzenetet. Megré köhécselni kezdett, és belépett a könyvtárszobába. Miféle telefonhívásról beszél? És Maurice de Saint-Fiers zavar nélkül válaszolt. Én hívtam fel tegnap előtt a kastélyt. Amint már mondtam, magának pénzre van szükségem. Anyámtól akartam elérni a szükséges összeget, de ez a Jean úr, ahogy itt hívják, akit telefon végre kaptam. És ő azt felelte magának, hogy nincs rá semmi lehetőség. Maga mégis idejött. Az intéző figyelt a két férfit. Maurice leugrott az íróasztalról, amelyen mostanáig üldögélt. Különben nem azért vontam félre Gauthier-t, hogy titokban beszéljek vele, jelentettek idegesen. Maga előtt is feltártam a helyzetem, főfelügyelő úr. Holnap már paraszt emelnek ellenem a bíróságon. Persze, most, hogy az édesanyám meghalt, én maradtam az egyetlen vérszerinti örökös. Ezért kérem hát Gauthier-t, hogy teremtse elő nekem holnap reggelre a 40 000 frankot. Nos, ő ezt lehetetlenek tartja. Teljességgel lehetetlen, ismételte meg az intéző. Állítólag mit sem tehetünk a közjegyző segítsége nélkül. De az csak a temetés után hívja egybe az érdekelteket, és Gauthier azt állítja, hogy még úgysem lenne könnyű 40 000 franknyi kölcsönt kapni a hátramaradt javakra. Fels alá kezdte róni a könyvtárszobát. Világos az egész, ugye? Tiszta ügy. Már látom, hogy a gyászmenetet sem vezethetem majd. De igaz is. Hadd kérdezzek valamit. Maga büntényről beszélt? Vajon... Nincs, és valószínűleg nem is lesz helye semmiféle vádemelésnek, jelentette ki Megré. Ez az ügy nem kerül bíróság elé. Hagyjunk magunkra, Gauthier, szólt a fiatal gróf. És mihelyt az intéző kiment, kelletlenül kérdezte. Csak ugyan büntényről volna szó? Méghozzá olyan büntényről, amely sajnos nem tartozik a rendőrségre. Beszéljen. Már kezdek. De halból egy női hang hallatszott, amelybe beledörmögött az intéző basszusa. Maurice összevont a szemöldökét, és oda sietett az ajtóhoz, amit aztán heves mozdulattal kitárt. Marie, mi ez már? Maurice, miért nem engednek be? Ez tűrhetetlen. Egy teljes órája várakozom a hotelban. Nagyon idegenes kiejtéssel beszélt. Marie Vassilif volt, aki az az ócska taxival érkezett Moulinból, amelyet most ott láttak az udvarban. Magas karcsú, igen szép teremtés volt, de talán a haja nem volt természettől szőke. Amikor látta, hogy Megré olyan aprólékosan szemügyre veszi, angol nyelvre váltott át. Pergő könnyedséggel beszélte, és Maurice is angolul válaszolt neki. A lány pénzt kért tőle, de a fiú azt felelte, hogy szó sem lehet róla, hogy meghalt az édesanyja, és csak térjen vissza Párizsba, majd hamarosan utána megy ő is. Erre felnevetett. Aztán miből? Még a taximat se tudom kifizetni. Maurice de Saint-Fiers már-már kijött a sodrából, szeretőjének éles hangjától, csak hogy visszhangzottak a falak, és a jelenet csak nem botrányossá vált. Az intéző még mindig a folyóson áldogált. Ha itt maradsz, én is veled maradok, jelentette ki Marie Vassilif. És Megré utasította Gauthier-t. Fizesse ki a sofőrt, és küldj el a kocsit. Nőttön nőtt az űrzavar. Nem az orvosolható, anyagi, hanem a ragályos, lelki zűrzavar. Már Gauthier is kezdte elveszíteni a fejét. Mégiscsak beszélnünk kell, főfelügyelő. Budjant ki a fiatal gróf száján. Most nem. És a kihívó eleganciájú nőre mutatott, aki úgy járkált ide-oda a könyvtárszobában, meg a szalomban, mint a leltárt készítene. Két ábráz ez a buta kép, Maurice? Kiáltott fel nevetve. Valaki jött le a lépcsőn. Megré megismerte Jean Métayét, bő felöltőjében és úti táskával a kezében. Métayé nyilván sejtette, hogy nem engedik elmenni, mert megállt a könyvtárszoba ajtaja előtt és várt. Hová tart? Kérdezte Megré. A fogadóba. Úgy illik, hogy én most... Maurice de Saint-Fiers meg akart szabadulni a szeretőjétől, és elkísért a kastély jobb szárnyába, az egyik vendégszobába. Most is angolul beszéltek. Valóban? Nem tudna 40.000 frankos kölcsönt felvenni a kastélyra? Kérdezte Megré az intézőtől. Nem lenne könnyű. Nos, próbálja meg a lehetetlent is, akár holnap reggel. A főfelügyelő habozott, menjen most el, vagy maradjon. Az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy felmegy az első emeletre, és ott aztán meglepetés várta. Mert még lent szinte céltalanul sürögtek fel az emberek itt fent, Saint-Fiers grófné szobájában mindent rendbe tettek. Az orvos a szobalány segítségével megmosta a halottat. Már nem uralkodott az a nyomasztó, bajos hangulat, mint reggel. És mint a nem is ugyanaz a test feküdne most itt. A grófné fehér hálóinkben nyugodtan, és méltóság teljesen nyúlt végig az ágyán, és kezét egy feszületre kulcsolta. Már a gyertyákat is meggyújtották, és a szentelt vízzel töltött kehelyben egy kis puszpáng ág. Busárdon a belépő Megrére pillantott, és mintha ezt kérdezte volna. Nos, mi a véleménye? Ugye szép munka? A pap imádkozott. Ajka hangtalanul mozgott. Amikor a másik kettő kiment, egyedül maradt a halottal. A téren, a templom előtt összeverődő csoportok is megritkultak. Az ablakok függönyén át már látni lehetett, hogy ebédhez ülnek a családok. Néhány másodperc, a napfény még megpróbált áttörni a felhőrétegen, de a következő pillanatban az égbolt újra abban a tenger zöld színben játszott, és a fák egyre csak hajladoztak a szélben. Jean Métayé az ablakhoz közeli sarokba húzódott. Gépiesen evett valamit, és az üres utat nézte. Megré a fogadó termének másik végében foglalt helyet. Egy szomszéd falubeli család üldögélt kettőjük közt, egy kis teherkocsival érkeztek, élelmet is hoztak magukkal, és Marie Tatin csak italt szolgált fel nekik. Szegény Marie Tatin teljesen elvesztett a fejét. Már mit sem értett a történtekből. Általában csak egy padlásszobát adott ki időnként néhány munkás embernek, akik a kastélyban vagy az egyik tanyán végeztek javításokat. És most Megrén kívül még egy új lakója is akadt. A grófné titkára. A fogadós nő senkit sem mert kérdezgetni. Egész délelőtt telebeszélték fejét ezek a rettentő dolgokkal, többek közt a rendőrségről is szó esett már. Félek, hogy a csirke nagyon is megsült, mentegetődzött, mikor felszolgálta Megrének az ételt. És ez ugyanolyan hangszínre ejtette, mintha csak azt mondaná például, félek mindentől, nem tudom, hogy mi történik, oltalmas Szűz Mária. A főfelügyelő ellágyulva nézte. Mari képe mindig is ilyen félénk, ilyen elgyötört volt. Emlékszel még Mari arra? Mari tágra nyitotta a szemét, védekező mozdulatot tett. Arra a béka históriára? De ki? Gombát szedni küldött az anyád a Notre Dame mögötti rétre. Három kölyök játszott arrafelé, kihasználták a pillanatot, és amíg valami máson járt az eszed, békákat tettek a kosaratba, a gomba alá. Te meg végig az úton reszkedtél, mert azok egyre csak mocorogtak. Mari néhány percig figyelmesen nézte, aztán akadozva jött ki a száján. Megré! Figyelj csak! Jean úr megett a csirkét, és várja a következő fogást. És Marie Tatin egyszerre kicserélődött, már nem látszott zaklatottnak, és bizalom öntötte el. Milyen furcsa az élet! Hosszú-hosszú évekig semmiféle zavaró esemény, semmi sem töri meg a napok egyhangúságát. Aztán egyszerre csak érthetetlen dolgok zajlanak, drámák, olyan rémségek, amiket még az újságban sem olvas az ember. Miközben Jean Métayét meg a parasztokat szolgálta ki, Mari olykor cinkos pillantást vetett Megrére. Amikor a főfelügyelő befejezte az ebédet, félénken kínálta. Ugye, iszik egy pohárka törkölyt? Valaha tegeztél engem, Mari? Felnevetett. Nem, most már nem merte. De te nem is ebédeltél. De bizony, mindig a konyhában eszem, úgy kutya futtában, egy falat, aztán megint egy falat. Egy motor száguldott el az úton. A helybelieknél jobban öltözött fiatalember pillantottak meg rajta. Ki ez? Kérdezte Megré. Nem láttam ma reggel. Émile Gautier, az intéző fia. Hová tart? Nyilván Moulinba. Ez már olyan városi fiatalember, bankban dolgozik. Emberek léptek ki a házakból, sétáltak az úton, vagy a temető felé indultak. Különös, de Maigret elálmosodott. Olyan fáradtságot érzett egész testében, mintha valami rendkívüli erőfeszítést tett volna. De nem azért, mert reggel 5:30-kor kelt, és nem is a náthaja miatt. Inkább ez a környezet csigázt el. Valahogy személyesen érintett a dráma, és felkavarta egész belsőjét. Igen, felkavarta. Ez volt a helyes kifejezés. Soha nem képzelte, hogy ilyen körülmények közt látja viszont faluját, apja sírját, a megfeketült sírkővel, a temetőt, ahol megtiltották neki a dohányzást, szemben vele Jean Métayé ült feszengve. Tudta, hogy figyelik. Nyugodtságot erőltetett magára, sőt, néha megvetően elmosolyodott. Egy pohárka italt? Kínálta őt is Marie Tatin. Köszönöm, nem iszom soha alkoholt. Jól neveltem viselkedett, bármilyen helyzetben is szerette fitogtatni jó neveltségét. A fogadóban is ugyanolyan finomkodva evett, mint a kastélyban. Ebéd végén aztán megkérdezte. Van telefonjuk? Nálunk nincs, de szemben a fülke. Métayé átment az úton, és belépett a fűszerboltba, amely a sekrestyésé volt, és ott volt a kis telefonfülke is. Távoli kapcsolást kérhetett, mert sokáig vált rá a boltban, és egyik cigarettát szívta a másik után. Mire visszatért, a parasztok elhagyták a fogadót. Marie Tatin a poharakat mosta. Már a vecsernyére készülődött, hiszen akkor újabb vendégek jönnek. Kinek telefonált? Kérdezte Maigret. Nézze, magam is megtudhatom, csak fel kell vennem a telefonkagylót is. Apámnak, Borsba. Száraz, kihívó hangon beszélt. Arra kértem, hogy küldjön ide tüstént egy ügyvédet. Ami a mulatságos, mérges kis mopszli kutyára emlékeztetett, amely már akkor is vicsorog, amikor még hozzá sem nyúl az ember. Miért? Hát annyira biztos benne, hogy az igazságszolgáltatás magát is előveszi ebben az ügyben? Kérem, ne intézen hozzám kérdéseket, míg az ügyvédem ide nem érkezik. Higgy el, sajnálom, hogy ez az egyetlen fogadó a környéken.